Köszöntöm még egyszer a testvéreket, a gyülekezetet. Legyen áldott a napunk itt a közösségben, de azon túl is. János evangéliuma sorozata zajlik most az áhítat szerint a mindennapi és a vasárnapi igék vonatkozásában is, amit most megszakítunk. Ugye már az imaórán is hallottuk, hogy a házasság hete következik, és ehhez kapcsolódik a mai két igehirdetés délelőtt és délután a házassághoz. Annak bibliai kérdéséről szeretnék, vagy kijelentéséről szólni. Mózes első könyvéből fogunk ehhez igét olvasni, a második fejezet 21. versétől. A házasság kezdete, hogy indult el, hogy hozta ezt létre Isten, ez lesz az üzenet. Fennállva hallgassák meg a testvérek, Mózes első könyve, második rész 21. versétől. Így szól az ige az említett helyen. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Ámen. Kedves testvérek, megmondom őszintén, hogy kicsit vívódtam, hogy egy vasárnap üzenete lehet-e, kell-e a házasság témája legyen. Hisz Krisztus szeretjük hirdetni, a keresztről szóló beszéd az, ami megtart, az evangélium az, ami új életet jelent mindenkinek, és most egy ilyen kérdés lesz ma előttünk. De aztán rájöttem, hogy beláttam, hogyha egy ilyen sokszoros ismétlésként hat is ránk a házasság kérdése, Teremtés könyvéből délután majd egy apostoli levélből, nem baj, ha ismétlődnek dolgok. Ha ismétlő üzeneteket kapunk, és így elmélyülünk benne. Az ismétlődést az is igazolja, testvérek, hogy ha netalántán tavaly elgondolkodtunk a házasságon, azóta mennyi minden történt? Mennyi minden történik mondjuk egy fiatal életében, aki még nem házas, de egy évvel közelebb került hozzá. Aki talán még tavaly nem gondolkodott rajta, hogy jó lenne férjhez menni, megnősülni, de most meg már egyre inkább foglalkoztatja. Tehát lehet, hogy az életében ez egy aktívabb téma lett. Vagy azok, akik már néhány éve, több éve házasságban élnek, eszünkbe juthat, hogy mennyi minden történt ebben az évben, vagy a mögöttünk álló évben így, legalábbis februártól februárig. Mennyi minden hatás érte a házasságot? Mennyi küzdelmet kellett megvívni? Mennyi formálódáson kellett átmenni a házasság tekintetében is? És hát szomorú, de olyan megközelítés is lehet, hogy akiknek már nem él a házastársuk. És talán épp ez alatt az időszak alatt veszítették el. És talán átmennek egy érzés sorozaton, hogy értékelik a házasságukat, kérdések, netalántán hiányérzetből fakadó dilemmák születnek meg, ők is átgondolhatják, és Isten kegyelmében megnyugodhatnak. De van más szempont is, amiért érdemes visszatérően újra és újra gondolkodni és beszélni a házasságról, az pedig a társadalmi változások. Nagyon erősen formálódik, és én úgy látom, rossz irányba alakul a házasságról működő, fennálló nézet, meggyőződés, álláspont, felfogás az emberek szívében, embereknek a gondolkodásában. Kulturális tényezőként fogják fel, netalántán ilyen társadalmi jogrend kérdéseként közelítik meg, és mi pedig elmondhatjuk, hogy ez nem feltétlenül kulturális kérdés, csak nem is jogrendi téma önmagában, hanem ez egy teremtői szándék. A világ teremtő Istennek a indítványa, kezdeményezése a házasság. Ő hozta ezt létre. És akkor néhány gondolat akkor ebben a témában. Nem olvastuk el azt az igeverset, de szeretném ide csatolni, hogy hogy jutott maga az isteni gondolkodás és az isteni tervezés oda, hogy a férfi mellé egy nőt alkotott és teremtett. Majdnem Ádámot mondtam egyébként. Persze nem hibáznék, most figyeltem fel rá, hogy csak a Mózes első könyv a harmadik fejezetétől nevezi meg a férfit, az embert Ádámként. Addig csak férfi elnevezés olvasható, vagy az ember. Tehát mi volt Istennek a megfigyelése és megállapítása? Nem jó az embernek egyedül lenni. Nem jó egyedül élni, és igyekezett megoldani ezt a problémát. Tehát van egy isteni igyekezet a házasság létrehozása mögött. Egy kicsit megállhatunk így ezen az állításon, hogy nem jó az embernek egyedül. Ezt Isten így gondolja. És töprengtem azon, hogy ma, amikor mi élünk, hogy gondolkodnak az emberek? Jó egyedül lenni? Jó egyedül élni? Változó biztos a válaszunk, változó a temperamentumunk miatt a feleletünk. Van, aki szeret nagyon sokat egyedül lenni, van, aki viszont perceket sem bír egyedül létben. De ugye itt nem csak erről van szó, hogy fel tudjuk-e használni az egyedüllét idejét, és akkor olvasunk, imádkozunk, elmélyülünk, és örülünk, hogy egyedül lehetünk, hanem ugye itt egy tartós állapotról van szó. Nem jó egyedül élni az életet, ezt mondja Isten. Nem jó egyedül kérdéseken gondolkodni, problémákat megoldani, célokat kitűzni, és így tovább. És pont ez az egyik téma, úgy érzem, vagy ez is egy téma, amiatt beszélnünk kell. Azt figyelem, hogy ma a közgondolkodásban felerősödik az egyedül létnek az igénye. Vagy legalábbis egy bizonytalanságként megfogalmazza, hogy biztos nem jó egyedül. Vagy van, aki határozottan ki is mondja, jó nekem egyedül. Tudom, vannak olyanok, lehetnek olyanok, ezt hozzáteszem, erről még Jézus Krisztus is beszél, az evangéliumokban olvassuk, hogy lehet olyan ajándéka Istentől egy személynek, hogy nem a házasságban éli az életét, és úgy is boldog, úgy is egész, úgy is áldott, és ő maga is így áldás. De alapvetően az emberre Istennek mi a terve, mi a megfigyelése, hogy nem jó egyedül. Mi áll le mögött? Mármint, hogy a közgondolkodásban megjelent ez, hogy dehogy nem. Nem muszáj az életemet összekötni valakivel, nem muszáj kapcsolatban lenni, nem muszáj házasságot kötni, ezt meg végképp. Az egyik ok, én úgy látom, az, amiről a Bibliáért is mindjárt idézem, az emberi gondolkodásnak a deformálódása. Ugyanis minél messzebb vagyunk az isteni alkotástól, és ha valaki nem tér még vissza, és ez a világ nagy részében sajnos még nem tért vissza az alkotójához, a gondolkodás egyre rosszabb. Ezért írta le Pál apostol a Timóteus azért második levélben, hogy tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők állnak be, és miért? Mert az emberek megváltoznak. Én most leegyszerűsítettem, mert egy hosszú felsorolásban mondja, hogy hogyan, ebből most csak egyet idézek, a legelsőt, mert az emberek magukat szeretők lesznek. Van egy negatív folyamat. Az ember a mások felé irányuló szeretetében egy deformálódást él meg, és egyre inkább kit szeret? Magát. Tudom, ez is megvolt mindig, de Isten nem téved, amikor megíratta, nem tévedt, amikor megíratta a Szentírásban az utolsó időkben, ez sokkal erősebb lesz. És talán az egyedüllét vágya, célja mögött is ez húzódik meg. És ugye az emberek változása, ilyen jellegű gondolkodás, irányultság, az kihat a kapcsolatokra is, lecsökken a hajlandóság a mindennapi házasságban való élés iránt. És van egy másik is, amit én figyelek, mintha nagyon erősen csökkenne a tartós elköteleződés készsége. Én ugyan nem kötök sok szerződést, de itt-ott, amiben úgy bele kellett tekintenem, meg a szerződés kötéskori gondolkodást, ahogy figyeltem, azt láttam, hogy mindig egy nagyon fontos szempont, hogy hogy fogalmazzák bele a szerződő felek a szerződésbe a kilépés lehetőségét. A kihátrálásnak a módját, vagy legalábbis a feloldásnak az útját. Tehát ilyen pénzügyi egyéb területen is működik, és úgy érzem a házasságban is, tartós elköteleződés. Egyébként nincs még egy ilyen szerződés, ami ilyen tartós lenne, vagy legalábbis tartósnak köttetik. Mert milyen távra köttetik a házasság? Az élet végéig. Legalábbis ezt mondja ki mindenki a házasság kötéskor, hogy amíg élek, vagy amíg a társam él, addig ez a szerződés fennáll. Kialakult ez is ebben az egyénivé váló világban, hogy nem kötelezem el magam. Mindig kell legérút, mindig kell menekülő út. És hát mi a legjobb, hogyha akkor nem is jön létre. És még nagyon sok rejtett folyamat is megvalósulhat. Én most nem ilyen negatív kritika sort akarok elmondani, ugye ezek tények a társadalmunkban. És nekünk az a szerepünk, úgy érzem, hogy mutassunk rá, hogy nem jó ezekre építeni. Mármint nem kell hagyni, hogy magunkban ez az önszeretet növekedjen végtelenségig, illetve az elköteleződésnek a hiánya, vagy az attól való félelem uralkodjon rajtunk. És akkor beszeretném fejezni ezt a részt a legfontosabbal. Ugye ki fogalmazta ezt meg, hogy nem jó az embernek egyedül? Isten. Tehát amiket elmondtam, ezek igazából csak a felszín problémái, a mélyben mi húzódik meg. Mi látható, érzékelhető, mire lehet rámutatni az emberi gondolkodásban, mi hiányzik onnan? Hogy mit mond Isten? Mit mond Isten nekem a kapcsolataimat tekintve? Mit mond Isten nekem a házasság vonatkozásában? Mit mond Isten az életemre nézve? Mert ha Isten valakinek azt mondja, figyelj, neked az egyedül létet szántam, te így leszel az eszközöm. Böjte Csaba, csak mondok egy példát. Nincs házasságban. Szerzetesként, papként, árvaház működtetőként éli az életét, és az Isten akarata ránézve. De nem sokan vannak ilyenek. Mit mond Isten? Tehát most ez a fő üzenetem ebben a pontban. Házasság tekintetében is legyünk kíváncsiak, mit mond Isten. Kezdetére nézve, tartalmára nézve, a benne való szerepem betöltésére nézve, és délután ezekről többet fogok beszélni, mit mondasz, Isten, mi a véleményed? Én azt szeretném tudni, és aszerint szeretném az életemet folytatni. El kell fogadni, hogy tényleg Istennek mi a meglátása. Ez a fő baj, én úgy látom. Az emberek sokan nem kérdezik meg, Istenem, mi a véleményed. mi ne legyünk ilyenek. Van egy műtét előttünk, folytatom. Valaki azt mondta, hogy a világ történelmének első műtétje le van írva a Bibliába. Altatásban történt, borda kivétel történt, hússal betöltés, a bordából meg még egyébként egy emberformálás. Én nem a részletekbe akarok elveszni. Isten alkotott az embernek tehát egy társat, a férfinak. És a férfi megnézte, megvizsgálta, és azt mondta, hogy ez jó. Egyébként előtte levő igeversekben van egy ilyen furcsa képsorozat, hogy Isten, ahogy teremti az élő lényeket, úgy mindnek nevet ad az ember, és mintha társat is keresne benne, azt mondja, hogy hát ez nem az, nem az. Egyik sem az, ami nekem társam lehetne. Ő az. Ez már az. Testemből való, csontomból való csont. Belőlem lett. De mégsem én vagyok. Nagyon hasonlít, de mégsem olyan, mint én. És ennek is van egy üzenete most nekem, testvérek, és ezt elmondom. Eddig még nem foglalkoztam vele, most megnéztem a héber kifejezést. Számomra egy érdekes dolog tűnt fel. Hogy nevezi a héber szöveg a férfit, és hogy nevezi a nőt? Nagyon érdekes, a férfinek van egy név, és a nő neve, és nem akarok héber szavakat mondani, szó szerint úgy fordítható le, hogy a nem férfi. Van a férfi, meg a másik, a társa, aki nem férfi. Hát ennek van egy modernkori üzenete is, hogy Isten így tervezte, hogy a férfi meg a nem férfi lesz házasságban, de itt most nem akarok ilyen feszültségekről beszélni, más jelleg fogott meg. Minden házasságban az egyik házasfél mellé Isten milyen társat ad? Hozzáillő, igen, de aki nem olyan, mint ő. Nem olyan, mint ő. Testvérek, ennek örülünk? Vagy feszültségeket élünk meg? Igen, köszönöm. Tehát mind a kettő, tehát minden válasz helyes. Igen, örülnünk kell, mert ez az isteni terv, és annyi öröm van abban, hogy a házastársam nem olyan, mint én, de azt is be kell ismernünk, hogy néha feszültségek is származnak ebből. De azt mondta Isten, hogy én így akarom. És a Biblia elején nem egy klónozás lett leírva, bocsánat, hogy kivesz Isten az emberből valami alkotórészt, és csinál belőle egy ugyanolyat, ma a tudomány ezen kísérletezik. Azt mondta, hogy belőle veszem, de mégis más lesz. És a kettőt, ha összeillesztjük, akkor lesz egy kép. Eszembe jutott, mintha egy két darabos puzzle lenne az ember a házasságban, egymás mellé teszi, és összeilleszkedik, és nem két négyzetről van szó, akinek sima minden oldala. Férfi és nő, két különböző. Isten egy olyan társat adott mindannyiunknak, aki nem olyan, mint én. Akinek nem olyan a gondolkodása, nem olyan a jelleme, nem olyan a kialakult szokásrendszere, bár ez sokat formálódik a házasság alatt mindkét félben, és ez az Isten akarata. Tegyük fel a kérdést, testvérek, magunkban, hogy mennyire elfogadható, és mennyire tudunk hálásan Isten ajándékaként tekinteni a velünk nem azonos házastársunkra. És tényleg azt látni benne, hogy hát Istenem, ez neked így volt, kedves. Azt a társat adni nekem segítőül, férfiként ugye a feleség számára, gondviselőként, gondoskodóként, hogy aki éppen az enyém. mert ugye ezen keresztül is formálni akarsz, de ez is majd főleg délutáni téma. Most mondok ilyen ízelítőket, délután is jöjjenek a testvérek. És különbözőek mégis mi lesz belőlük? Egy test. És az jelképes kifejezés, tényleg egyé válnak, egyé válhatnak. Csodálatos dolog. Ez az isteni akarat. A különbözőség is mégis egyé tudnak válni. Tudom, hogy nagyon sok szlogen terjed, és azt látom, hogy az emberek úgy használják, ahogy éppen a helyzetük megmagyarázza. Van, aki azt mondja, hogy hasonló illik hasonlóhoz. Ezt valószínűleg olyan emberek mondják, akik önmagukhoz hasonló emberben gondolkodnak, személyben, aki a házastársa legyen. Más meg azt mondja, hogy az ellentétek vonzák egymást. Egyébként mindegyikre van jó meg rossz példa is. Ha csak ilyen szlogen szinten gondolkodunk, és akarnak az emberek házastársat keresni, akkor nem biztos, hogy jól választanak. Mert ki az, aki tudja? Igen, őre kell figyelni. És akkor tényleg lesz egy egység a házasságban. Csodálatos az, hogy a különbségek ellenére is, vagy azzal együtt Isten meg tudja alkotni ezt az egységet. És akkor az utolsó gondolatom. Mind a ketten mezítelenek voltak, de nem szégyelték magukat. Ennek is egy ilyen lelki tartalma lett számomra. Tudom, hogy ez elsősorban tényleg a fizikai valóságról szól, a ruha nélküli test állapotáról, de kicsit tovább kell ezt vinnünk, úgy érzem. Nem szégyelte magát a férfi és az asszony, akit Isten megalkotott. Mit jelképez ez? Én úgy érzem, az isteni alkotás után azt az isteni tisztaságot, szentséget, hibátlanságot, amit ő tényleg létrehozott bennük. Gondolkodjunk csak el, hogy mi lett a férfi és a nő, Ádám és Éva első reflexzerű reakciója, miután megették a tiltott gyümölcsöt? Hogyan? Igen. A rendelkezésre álló levelekből befették magukat. Megszűnt. A tiltások elleni lépés után, mondjuk rövidebben nevén, a bűneset megjelenése után az Isten tisztasága, szentség és az ebből fakadó leplezetlen, őszinte boldogság, nyitottság. Nem szégyelték magukat. Amint jött az engedetlenség, elszégyelték magukat. Egymás előtt is, mert nem csak Isten elől bújtak el, aki ellen igazából rosszat tettek, hanem egymást is, vagy egymás elől is. Nagyon szép üzenete van ennek, testvérek, házasság. Ad nekünk egy bíztatást. Tehát az Isten által alkotott házasságban a házas felek őszintén élhetnek. Sőt, Isten azért rendelte, hogy legyen egy olyan kapcsolat az életben, ahol tökéletesen és hibátlanul őszintének lehet lenni. Mert sok más kapcsolatunkba, valljuk be, nem merünk. És lehet, hogy nem is kell olyan mélységig őszintének lenni munkatársakkal, távolabbi rokoni kapcsolatokban és így tovább. De a házastársaknak egymással szemben a teremtettségnél megkapott szentség, tisztaság fényében a legőszintébbnek lehet lenni. És az egyik kérdés így ebben az utolsó kis témakörben, mennyire tudunk őszinték lenni a házastársainkkal. Vagy mennyire terheli az állarchordozás, a rejtőzködés, a titkolózás, és így tovább. És akkor itt egy kicsit merész megállapítás, ezért nem is lesz nagyon konkrét állítás, inkább egy feltételezés. Ha valaki azt érzi a házastársával szemben. Valamit nem akar elmondani, nem mer elmondani. Érdemes megnézni a dolgok mélyét. Nem jelentkezett be valami bűn? Nem jelentkezett be valami tisztátalanság? Nem jelentkezett be valami, ami ezt a rejtőzködést kiváltja? És most itt ne a karácsonyi meglepetésre gondoljunk, hogy azt nem mondom el, nehogy megtudja. Nem sokkal komolyabb dolgokról, de úgy érzem, értik a testvérek. És van egy másik oldala. Tudjuk-e úgy megélni a házasságban való szerepünket, hogy segítjük a házastársunk őszinteségét, nyitottságát, leplezetlen gondolkodását, megnyilvánulását. Testvérek, olyan észrevétlenül tudunk kapukat zárni, terheket rátenni emberekre, hogy utána már félnek, még akár a házastársak is egymással őszinték lenni. Isten így alkotott meg bennünket, nem szégyelték egymást. Nem szégyelték a gondolatokat, és így tovább elmondták, megosztották, de a bűn esettel ez is eltorzult. Testvérek, figyeljünk erre is, hogy éljen a szeretet, a türelem, az elfogadás, a megértés, az együttérzés, nagyon sok mindennek kell bennünk megvalósulni, hogy a társunkat ne burkolózásba kényszerítsük, ne állarcviselésbe kényszerítsük, hanem őszinteségre. És ez kell tényleg egy támogató hozzáállás. Vagy lehet, hogy épp egy kezdeményezés, mert bennem van valami, éppen büszkén nem vállalható dolog, de hogy amelyek a házastársamhoz, és elmondom. És ezzel a kezdeményezéssel bátorítom őt is, hogy mondja el, ha neki is van. Ez nagyon könnyen kialakult, testvérek, mert támadás alatt van a házasság. Az Isten ellensége, meg a mi ellenségünk, az ördög nagyon támadja a házasságot, kívülről, belülről egyaránt. Tehát könnyen kialakul ez, de le kell bontani. Higgyük el, hogy a Istentől nyert tisztaság és szentség az az őszinteség állapotát hozza. Szégyen nélküli nyitottságot. És akkor összefoglalom a gondolatokat, testvérek. Nem árt újra és újra átgondolni, ez volt az én felismerésem. És hát örülök is, hogy küzdöttem a témával, meg a gondolattal, meg kaptam új szempontokat, és hiszem, hogy a testvérek is kapnak. Jó elfogadni Isten állítását az életünk minden területére, így a házasságra is. Mit gondol Isten a személyemről? Mit gondol Isten a kapcsolatomról, a házasságomról, az abban való szerepemről? Ugye így indult a teremtésnek ez a fázis, hogy nem jó egyedül. Kérdezzük meg Istentől, Isten, neked mi nem jó? Mit látsz nem jónak? Mit látsz jónak? Álljunk úgy Isten előtt ebben a kérdésben, hogy figyelünk rá. Nem biztos, hogy neki az a jó, amit én jónak tartok. Nem biztos, hogy ő azt nézi rossz szemmel, amit én is. Növekedjünk ebben, hogy egyre inkább az Isten akaratát keressük. Torzul ez a világ, testvérek. Torzulás hat valamilyen szinten ránk is. Mi is ott élünk a társadalomban. Mi is elolvassuk a reklámplakátoknak a szlogenjeit. Mi is meghallgatjuk a rádióban a különböző műsorokat. És észrevétlenül beülnek ezek a torz gondolkodások. Mindig vissza kell térnünk a Szentíráshoz meg Istenhez, hogy lássuk, hogy mi az ő akarata. Az ő akarata az volt a házasságra nézve, hogy egy férfi és egy nem férfi. Most hadd használjam ezt a nagy felismerést. Kössenek házasságot és éljenek. Az ő akarata az, hogy ez a kapcsolat, ez örökérvényű legyen, bocsánat, földi élet időtartamára nézve örökérvényű, mert a mennyországban nem fogunk házasodni. lehet, hogy ez némelyeket lelomboz, de Jézus tanítása szerint a mennyországban már nem férj és feleségként fognak élni azok, akik a Földön így éltek. Földi életre nézve az Isten képűség hordozása és az Isten képviseletére alkotta meg Isten a házasságot. Na meg azért, hogy a küldetést betöltsük, csak egy rövid mondat, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a Földet, és hajtsátok uralmatok alá. És az utolsó gondolat ez volt, ne legyen szégyen. Ne legyen szégyenkezni való. Ha van, higgyük el, hogy azért adta Isten a társunkat, hogy neki őszintén elmondhatjuk. Jakab levelében az a mondás, hogy valljátok meg egymásnak bűneiteket. Ugye ez sokrétű teljesülést mutathat, hogy kinek kell megvallanom a bűneimet. És emberi szintről van szó. Hát akivel szemben elkövettem, de lehet, hogy nagyon sok esetben, testvérek, az első számú segítőm, akinek bűnt vallhatok, aki felé a szentség irányába való lépésemet megtehetem, az a házastársam. És tényleg legyünk két irányban is erre nyitottak, tegyem meg, és ha ezt teszi a házastársam, fogadjam el. Házasságban is szükség van az Isten kegyelmére, bűnbocsánatára, irgalmára, megtartó jó indulatára és az áldást adó gondviselésére. Nem magától értetődő semmi. Használjuk ezt ki. Építsünk a kegyelemre. Amen.